imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk neked ezért a csodálatos délutánért, mikor olyan szépen süt a nap. Köszönjük az éltető napfényt, amely életet ad a növényeknek, és testünket is jó eső érzéssel tölti el, hogy megmelegít. Szeretnénk, Urunk, ha megjelennél ezen a délutánon, és a Te ígéd éltető napsugarai, hadd járják be a mi szívünket is, Urunk. Hadd hozzon az életet a mi szívünkbe, hadd hozzon változást és növekedést. Kérünk, Istenünk, használj így bennünket, gyarló szolgáidat, akik nem vagyunk képesek ezt az üzenetet átadni, ha nem segítsz rajtunk, ha nem adsz Te éltető üzenetet ajkunkon keresztül. Kérünk, adj áldást egész délutánunkra. Amen.
Amen. A gyülekezet helyet foglal, és újból egy közös éneket éneklünk, és a közös ének után a zenekar szolgálatát kérjük.
Thank you.
zenekar szolgálata után Havasi Péter beszámolóját hallgatjuk meg.
Köszöntöm a testvéreket. Hát nem számítottam erre, hogy így elején, az elején ezzel kezdődik a mai istentisztelet, így aztán felolvasom, nem tudom, mi lesz a ma délutáni ige, amit fel fogunk olvasni, de a vezérfonal szerint a Mózes első könyve 9. részéből van. Így mondja egy igevers. Ezt mondja Isten Noénak és fiainak. 1 Mózes 9.8. Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlényel, amely veletek van, madárral, állattal, minden földi élőlényel, mindennel, ami a bárkából kijön, minden földi élőlényel. Szövetségre lépek veletek, és semmi nem pusztul el többé az özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd ezt mondja Isten, ez a jel a szövetségnek, amit én szerzek veletek, minden élőlényel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Hát Isten szövetségre lépett velünk, és ezt mindenkivel, és hogyha akkor a szivárvány jele volt a szövetség jele, most számunkra az Úr Jézus Krisztus a szövetség jele. És úgy, ahogy mondja a ma délutáni gondolat, valami olyasmi, hogy Isten egy újat kezd. Mindannyiunk életében Isten többször is újat kezdhet, és kegyelméből állhatunk meg Isten előtt, mert nem vagyunk mi méltók Isten kegyelmére, hanem ő az, aki újból és újból szövetségbe lép életünkkel, és megújít bennünket. Hát arra kértek a testvérek, hogy számoljak be erről a misszióról, amit végzek, de én úgy gondolom, hogy mindannyian Istentől, hogyha Istennek adtuk át az életünket, mindannyiunknak Istennek mindenkinek van egy feladata az életével, és akkor, hogyha azt a feladatot végezzük el, amit Isten ránk bízott, akkor meg tud áldani, és akkor leszünk igazán, akkor töltjük be a hivatásunkat. És úgy gondolom, hogy Isten mindenkit ilyen szempontból, mindenkinek egy olyan különleges feladatot bízott Isten mindenkire, amit csak az az illető személy, azt a feladatot, amit én kell elvégezzek, a senki más nem tudja elvégezni. És ez mindenkire érvényes azok közül, akik itt vagyunk, hogyha Isten szolgáljunk. És ő azt várja, hogy azt a feladatot betöltsük, amire ő akar minket elhívni. És nagyon messze állunk attól. Nagyon messze állunk. És ez a feladat elsősorban nem abban áll, hogy ezt vagy azt elvégezzem. Mert mit tudom én, egy lapátot megfogni, vagy egy ilyesmit, bárki tud. De Isten a feladatot elsősorban a szívünkbe akarja elvégezni. Elsősorban a szívünket akarja megváltoztatni, és bemutatni rajtunk az ő kegyelmét. És ezt csak akkor tudja, hogyha engedelmesek vagyunk neki, hogyha átadjuk az életünket, és naponta kapcsolatban leszünk vele. Mert más külső feladatokat, amit az emberek látnak, az könnyű végezni, de hogy Istennek engedelmeskedni, és hogy Isten átformálja a szívünket, ez az igazi hivatásunk a Földön, bemutatni az Úr Jézus Krisztus életét. Erről a másik részéről már nehezebb beszélnem. Tehát hát én is igyekszem azt tenni, amit Isten akar tőlem, de nagyon messze állok attól, hogy azt végezzem, de szeretném azt tenni. És akkor, amikor ezelőtt 30 évvel az Úrhoz tértem, és bemerítkeztem, akkor is az volt a kérdésem, úgy, ahogy azt hiszem, hogy mindenkinek, hogy Uram, mit akarod, hogy cselekedjem? Ez volt Pál apostol kérdése is. És azt hiszem, mindannyiunknak ez a kérdése. És azóta is minden nap felteszem a kérdést, hogy Uram, mit akarod, hogy cselekedjem? És úgy, ahogy én tudtam, igyekeztem cselekedni azokat a dolgokat, amelyeket Isten vár tőlem. Ha el kellene mondjam, hogy az elmúlt 30 évben mivel foglalkoztam, hát nehezen tudnám ezt összefoglalni, de jó dolog az, hogy Isten munkálkodott az életemben. És különböző dolgokkal foglalkoztam. Most ezelőtt, hát mivel fordítással, meg ugye a Harmadcsepp újságnak voltam a tördelő szerkesztője egy ideig, fordításokat végeztem, weboldalokat szerkesztettem, tehát ilyen szabad foglalkozású voltam. Mindig, amikor megkérdezte tőlem valaki, milyen foglalkozok, akkor csak dadogtam össze-vissza, és jó az, hogy Istennek terve van az életünkkel. És ezelőtt 2014-ben volt az, amikor részt vettem a Hargita táborba, és ifjúsági táborban, azt hiszem akkor voltam utána ifjúsági táborban, mint fiatal, 48 évesen. És akkor egy csoportba kerültem Szűcs Sándorral, és mivel korosztály szerint voltak a csoportok, így aztán a mi korosztályunkban ketten tartottuk a csoportbeszélgetést, és arról volt szó azon az ifjúsági héten, hogy hogyan használjuk a talentumainkat Isten szolgálatába. És mondtam Sándornak, hogy én úgy érzem, hogy valahogy jobban be kéne kapcsolódjak a misszióba. Mert úgy hiszem, hogy mindenki Isten missziójában áll, és ez így kell, hogy legyen. De szeretnék valahogy jobban vagy lépni, tovább lépni. És akkor Sándor testvér javasolta nekem, hogy próbáljam meg a Wycliffe Biblia fordító társaságot, meg engem mindig is érdekelt a Biblia, meg érdekeltek a nyelvek. És akkor nem mondtam neki semmit, csak elgondolkoztam ezen, és amikor hazajöttem ebből a táborból, akkor írtam is nekik egy e-mailt, hogy érdekelne, hogy tudok-e segíteni valamiben a munkájuknak. és elmentem Nagyváradra. Tehát félelemmel mentem el, mert ahogy olvastam a weboldalukon, nekik ilyen misszionáriusaik vannak. Afrikában vannak misszionáriusok, Ázsiában vannak misszionáriusaik. Hát nem igazán éreztem, hogy bár hogyha az ura elküld, én szívesen elmegyek Afrikába, és egyőre még nem küldött el oda. És hát ők, amikor beszéltek velem, azt mondták, hogy igen, ők is úgy látják, hogy nem igazán Afrikába kell mennem, de van egy jó hírük, hogy itt Romániában is van egy bibliafordító csoport, akik cigány nyelvre fordítják a Bibliát. Azóta van Romániában még egy bibliafordító csoport, akik a süketnéma nyelvre fordítják a Bibliát. Tehát most már két csoport van Romániában, akik Bibliát fordítanak Romániába, mert Romániában nem csak román anyanyelvűek vannak. Éppen meghallgattam a süketnéma testvéreknek a beszámolójukat. Ők ilyen videón készítik a bibliafordítást, ilyen jelekkel, és ők úgy vallják magukról, hogy nekik az anyanyelvük a süketnéma nyelv. És nem a román nyelv, és nem a magyar nyelv, hanem a süketnéma nyelv nekik az anyanyelvük. És arra a nyelvre is kell Bibliát fordítani. Hát a cigány testvérekkel is úgy van, bár eléggé húzódoztam ettől a gondolattól. Úgy van, hogy itt Szatmáron mi tudjuk, hogy a cigányok magyarul beszélnek. Az oka, történelmi ok, hogy annak idején utána olvastam, most se értem pontosan történelmet, nem nagyon értettem, de utána olvastam, annak idején Mária Terézia, aki Habsburg császárnő volt és magyar királynő volt, vagy valami ilyesmi, meg ezelőtt 200 évvel élt, vagy 300 évvel, szigorúan megtiltotta a cigányoknak a cigány nyelv használatát. És azon kívül még nagyon sok ilyen szigorú intézkedései volt, a hívőket is nagyon üldözte ez a császárnő, és mindenféle protestánsokat nagyon üldözött. De az volt az elképzelés, hogy a cigányokat ezáltal felemeli, hogy mindenféle intézkedéseik voltak velük szemben, hogy hogyan kell megházasodniuk, hogyan kell laknuk, meg hogyan kell a gyermekeket elvette tőlük, intézetbe adta, de azok elszöktek, onnan visszaszöktek. Lényeg az, egy dolog sikerült neki. Sikerült a cigány nyelvet Magyarország területéről kiirtania. Ez sikerült. Jelenleg a magyarországi cigányok 90%-a magyarul beszél. Az a 10%-a, amelyik a lovári nyelvet beszéli, azok állítólag utólag költöztek Magyarországra. Ezért van az, hogy Szatmáron is jelenleg a cigányok magyar nyelvet beszélnek. De Erdélyben és Romániában ellenben ott is voltak ilyen törekvések, hogy a nyelvüket amennyire lehet elfojtani. Mégis Erdélyben, hogyha Vásárhely környékére megyünk, ott a roma testvérek vagy a romák a roma nyelvet beszélik, és Romániában is éppen úgy És az elmúlt évszázadok folyamán sokan próbáltak már Bibliát fordítani az ő nyelvükre, több-kevesebb sikerrel. A probléma nem a Biblia fordításával van, hanem a probléma azzal van, hogy a Bibliát miután lefordítjuk, azután használja is valaki. Ez a nagyobb probléma. Ez a csoport, amelyik a Wycliffe Biblia Fordító Társaság 20 évvel ezelőtt költözött ide Romániába egy házaspár. Van egy testvérnő, aki egy magyarországi híres református lelkipásztornak a lánya, annak az a református lelkipásztor már meghalt, a nevét mindig elfelejtem. Annak a lánya, ez egy olyan 40 éven túli hölgy, és annak van egy angliai férje. Tehát ez a testvérnő, ez magyarországi, a férje angliai, és Romániába költöztek, hogy elkezdjék a Biblia fordítását Romániába. Elsősorban a 20 évvel ezelőtt, elsősorban az olténiai cigány nyelvvel találták meg a kapcsolatot. Aztán most már egy másik nyelvjárással is foglalkoznak, de Romániában 7 különböző cigány nyelvjárás van, és a világon pedig legalább több mint 50, 60, 70 vagy lehet, hogy 100 féle is van. Mert nincsen nekik egy egységes tudatuk. Tehát például a Németországban így van, hogy Németország egyik végében meg a másik végében annyira különböző német nyelvet beszélnek, hogy az egyik nem érti meg a másikat. De nekik van egy egységes irodalmi nyelvük. És azon az irodalmi nyelven mindenki tud beszélni, és megértik egymást. Hát próbálkoztak ilyen a cigányoknak is egy ilyen egységes irodalmi nyelvet, de nem nagyon működik ez a dolog. Így aztán mindegyik nyelvjárásra külön bibliafordítást kell végezni, és rengeteg cigány nyelvjárás van a világon, rengeteg. Mert mind a szókincsüknek több mint a fele átveszik abból az országból, ahol élnek. Például így mondják, a Delta Bine Cuvântil Tut, Isten áldjon meg téged, binekuintil, del az Isten, vagy odelte áldineltut. Isten, tehát attól függ, hogy magyarból vagy románból veszik át az áldás szót, áldineltut, vagy binekuintiltut. Ó, örömös hájó békesség, osztál veltum enne. Az öröm és a békesség legyen veled. Vagy pedig, ó, pálcsa hájé bukuriát el veltum enne. Attól függ, hogy melyik nyelvből veszik el át a... veszik át a szót, tehát nagyon sok ilyen idegen szavakat vesznek át a környező nyelvekből. Na most, amikor én elmentem a Wycliffe-hez, azt mondták, hogy ők majd jelentkeznek, és tényleg jelentkeznek, én csak imádkoztam, és aztán jelentkeztek is, hogy szeretnének velem beszélni, elkezdtem tanulni a romani nyelvet, mert azért van egy egységes nyelvtan, nagyon szabályos nyelvtan van a romani nyelvnek, és az alapszókincs az azonos minden nyelvjárásban. Elkezdtem tanulni ezt a nyelvet, és fokozatosan bekapcsolódtam. Kiderült, hogy ők már régóta imádkoznak, hogy legyen nekik egy média szakértőjük, aki média termékekkel foglalkozik, mert ez hiányzott nekik ebben. Ez egy szűk csoport. Ez a házaspár tartozik hozzá. Barabás Zoltán, aki a Marosvásárhelyi Baptista gyülekezet tagja, egy 40 éves fiatalember, és van egy amerikai házaspár, és van egy holland misszionáris nő. Ennyien vagyunk heten, és most én csatlakoztam, nem 7-8 ilyesmi. Tehát ennyien vagyunk, nagyon kicsi csoport ahhoz, és csak két nyelvjárással foglalkozunk az országból. És... ők imádkoztak azért, hogy küldjön az Úr nekik egy média szakértőt, hát, és azt mondják, az Úr engem küldött. Hát én nem tudtam róla, hogy az Úr engem az Úr küldött, de én csak tudtam, hogy alagy el kell indulnom. És arra van leginkább szükség, hogy a meglévő fordításokhoz hangfelvételeket és videókat készítsünk, mert hiába vannak már fordítások bizonyos számban, nem nagyon tudnak olvasni, nem nagyon nehezen veszik a kezükbe a Bibliát. Tehát sokkal könnyebb lefolytani a szöveget, mint azt odaadni az emberek kezébe. És erre most jelenleg ezt a munkát végzem, ezt itthon a Szatmáról tudom végezni, videókat készítek, és mobil alkalmazásokat. Most megmutatom, hogy néz ki egy mobil alkalmazás, ez az első videó. Tehát arról van szó, hogy ez a mobiltelefonon működik, és miközben olvassa a szöveget a mobiltelefonon, aközben lehet hallani a hangot, és sárgával megmutatja, hogy a szöveget éppen hol olvassa az illető személy. Tehát, hogyha sikerül elindítani, akkor...
Lesz angla leszte.
Lesz ke pral.
A sárgával látszik, hogy éppen hol tart az olvasás.
Pajkás csacskó, szinte veszám a rosszat bunu.
Hai urszár, de lesz imáj bút. Andaj kauza, lesz ke szunengi, hai lesz ke vorbeni. Ó, maj diklászár verszunó, hai pende lesz pe pralengi.
Ásunen, maj diklémok szunó. Okám, ocsonót. Hát és ő égszteli, majd jön a szangla mandi.
Ez József története, aki érti azt. Na jó, ezt most le lehet állítani, tehát így van. Nem onnan állítottam oldalról. Ez József története volt, mondta József, hogy a 12, a nap, a hold és a 12 csillag leborul előttem, ezt mondta éppen József. Hogy is mondta? Ocson, hajó desodő stel, ja, okám, ocson, hajó desodő stel, bangen, oszán de málingle. A nap, a hold és a 12 csillag leborul előttem. Ezek pedig a videók, amiket készítünk. Ez most itt az Úr Jézus, ez már magyar szavakat használ, egy olyan vásárhelyi nyelvjárás, és magyar helyesírással van írva.
Tedi ne peleste köntösi szilávon, szárle krájon engro. Aminas leste te penenas.
Te gyivele zsidoven engro krájiz.
Te anfal kende limanas les. Pane arigia o Pilatus, te pendiale zsidovon enge.
Dig arianavles tumenge, vaskede kaj te gyanin. Ke narakav kaj dzsungaivo aneste.
Kideko Jézusis arigi alakangrunyá koronáha, te anlilávon köntösis.
Közünk az, hogy azt égezzük. Én azt hiszem, hogy elsősorban az, hogy kapcsolatban legyünk az Úrral, és akkor ő tud velünk beszélni, és tud vezetni oda, hova ő akar. Amen.
Köszönjük szépen beszámolót, Péter. Újból a zenekar szolgálatát kérjük.
Thank you.
olvassak fel egy igetöredéket a Zsoltárok 51. részéből. Könyörülj rajtam, én Isten, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkeim szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem az anyám. Imé te az igazságban gyönyörködöl, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el a te orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem. Ó Isten! És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkamat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban nem gyönyörködöl. Most hadd énekeljünk egy közös éneket, a szívemet átadom én, a 46-os számú éneket, amely alatt a zenekar átül az énekarba. Nagyon ismerős igerészt olvastam fel. Itt arról van szó, mikor Nátán elment Dávidhoz, és rávilágított az ő bűnére, hogy mit tett. És ekkor Dávid az Úr elé állt, és az Úrhoz könyörgött. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. belátom azt, hogy vétkeztem. Elismerte azt, hogy azt mondja, bűnös vagyok, bűnben melengetett az én anyám, és szükségem van arra, hogy megkönyörülj rajtam. És akkor így kiált fel, ó én uram, könyörülj rajtam. És erről énekel az énekkar a 20-as számú éneket, ó én uram, hozzád száll éneket. Aztán írja tovább, hogy mert ismerem az én bűneimet, és az én vékeim szüntelen előttem forog. Belátta azt, hogy bűnös, elveszett bűnös. Isten nélkül neki nincs szabadulás. És ezért kiált Istenhez. Kihez kiáltana máshoz? Istenem, könyörülj rajtam! És nincs ez ma másképp. Ha vétkeztem, egyedüli megoldás csak Istennél van. Aki ezt kiálthatok. Hallgassuk újba az énekkart, a 235-ös száma énekkel, bűneit, ha bántnak téged.
Thank you.
aztán Dávid is nagyon jól tudjuk, hogy azt gondolta egy ideig, hogy emberek elő eltakarhatja az ő bűnét. De nem gondolt arra, hogy Isten elő nem lehet eltakarni. Nem így vagyunk mi is sokszor. Úgy takargatnunk az életünket, bűneinket, vétkeinket, és nem jut eszünkbe olyankor, hogy Isten lát a szívekbe. Előtte nincs titok. Hadd énekelj az énekkel tovább ezt az éneket, a 308-as szám éneket. Amikor rávilágított a proféta az életére, és azt mondja a harmadik versbe, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. És ezt mondja az énekíró is. Ó, szent és irgalmas Isten! Jövök hozzád. Kihez mehetnék máshoz? Terhem nehéz és meggyötört, de nálad van a szabadulás. Hallgassuk a férfi kar énekét. Aztán a 16. versben olvassuk, hogy szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Ő tudta azt, hogy csak is Isten tudja őt megszabadítani. De ha megszabadítja, akkor tudja harsogni az ő igazságát. És Dávid ezt tette. Miután megszabadult, harsogta az Úr igazságát. Hadd énekelj az énekkar a 248-as számú éneket, szabadítómról zeng énekem.
Yeah.
És aztán még egy utolsó mozzanat a Dávid életéből, hogy amikor megérezte az Úr szabadítását, azt mondja, Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a te dicsőségedet, a te dícséretedet. Nem tudott nyugodni. Igaz, hogy bűnbe esett. Igaz, hogy megkeserítette Istenét. De nem állt meg abban az állapotban, amikor rávilágítottak életére, és megbánta bűnét, jött az Úrhoz, Uram, bocsáss meg, szabadíts meg, de ha megszabadítottál, adj erőt, hogy mondjam tovább az örömhírt, hirdesselek téged. És az énekkar, az utolsó énekét énekel a 163-as számú éneket, hincs szerteszét a szeretet kincseit.
Köszönjük szépen az énekkarnak az énekcsokrot, amit készítettek számunkra erre délutánra. Láttam, többen a testvérek közül belekapcsolódtak egy-egy énekbe, biztosan megmelegítette a mi szíveinket. Most közösen fogunk énekelni, majd utána az igéből szólok.
Thank you.
mai alkalmunkra igéket fogunk olvasni Mózes első könyve 9. részéből. Mózes első könyve 9. részét fogjuk felolvasni teljes egészében. Az igeolvasás után áldásért fogunk fohászkodni, lélekben mindannyian, és hangosan pedig az Iványicki István testvért kérem, hogy áldást kérjen igénkre. Megnevezett helyen így szól az ige. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt. Bizony számon kérem a bennetek éltető vért. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét. Egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élő lényel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök, amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánoán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ők népesítették be az egész földet. Noé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mesztelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kijózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta. Átkozott Kánaán. Szolgák szolgája legyen testvérei között. Ezután ezt mondta. Áldott az Úr, Sémnek Istene, legyen Kánaán a szolgája. Terjesszek Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Gyermekkoromban nagyon játékos voltam, és szerettem különösképpen, hogyha fogócskáztunk, cicáztunk. És egyik alkalommal az történt, hogy barátommal, Dáviddal nagyon fürgék voltunk, és ahogy ott futottunk fel alá a házban, Irma testvérnő szokásához hűen a konyhában sürgőt forgott, és egy süteményt készített. És amennyire visszaemlékszem, én gyermekként, ahogy elkészült talán az almás sütemény, letette, kivette a sütőből, s letette, talán egy pillanatra, hogy majd arrébb tegye, pont abban a pillanatban szaladtam el ott, és sikerült pont a közepébe, hogy belelépjek. Hát akkor nem annyi volt a lábméretem, gondolom a mostaninak kevésbé örülne, de annyira szeretett bennünket, hogy nem volt következménye, nem bántott bennünket. De hogyha nem csal az emlékezetem, akkor újra kellett kezdeni a süteményt. Sokszor időt, energiát fektetünk bele abba, hogy valamit elkészítsünk, hogy valami létrejöjjön a mi kezünk munkája által, és olyan sokszor, talán amikor ott vagyunk már a végén, talán úgy gondoljuk, hogy valami elkészült, amit annyira szerettünk volna, akkor valami történik, valaki talán belerondít, vagy valami összeomlik, és újra kell kezdeni az egészet. És annyira szomorú, annyira bánkódunk felette, annyira rosszul tud esni. De van olyan helyzet is, és én ezt is megtapasztaltam, amikor valamit elkezdtem tenni, vagy készültem valamire, és mégsem sikerült, nem bánkódtam annyira, mert tudtam azt, hogy újra lehet kezdeni. Van lehetőség az újrakezdésre. És testvéreim, úgy gondolom, hogy a lelki életben számunkra mindig öröm az, hogy újra lehet kezdeni. De ahhoz, hogy újra kezdődjön valami, és újra kezdhessünk valamit, lehetőség kell nyíljon arra, hogy újra kezdhessük. Lehetőséget kell valaki arra biztosítson, hogy újra lehessen valamit kezdeni. Az elmúlt két hete ugye hallottuk, az első katasztrófa, az volt a címe, a mottoja, az igének, a hetedik fejezet alapján, amikor is Noét igaznak találja Isten, és feladattal ruházza fel. Bárkát építsen, aszerint a méretek szerint, ahogy Isten megszabta neki, és Noé engedelmeskedik. Bárkát épít, de ő nem végzi, és nem végezheti hanyagul a munkáját. Aztán ugye családja és a kijelölt állatok, miután elkészült a bárka, bemehettek. És hallottuk ugye testvérünk tolmásolásában azt, hogy mit is jelentett ugye a bárka. Aki bekerült a bárkába, az oltalom alatt volt, az biztonságban volt. Addig, ameddig kint dúlt a vihar, addig bent a bárkában élet volt. És a bárkában jövő volt. Isten zárta be az ajtót, nem Noé, és ők nem látták, hogy mi történik kint. Egyedül csak egy kis ablak volt fönt, ahol kitekinthettek, ahol föltekinthettek Istenre, ahol föltekintettek, és a remény ott lehetett, és ott láthatták az ablakon keresztül. Aztán a múlt vasárnap ugye evangelizációnk volt, akkor az volt, hogy a cím, amit a testvérek előkészítettek, az első újjáteremtés. A 8. fejezet alapján. Ahhoz, hogy ugye új jöjjön létre, a réginek el kell múlnia. Az 1 Korintus 5.17-ben ugye olvasuk, a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Amint elállt az eső, ugye nem egyből tűnt el az a víz. Ahhoz, hogy új legyen, és Noé és családja kijöhessen a bárkából, Isten szelet bocsátott. Azért, hogy felszáradjon a víz. Majd aztán a bárka megfeneklett, tudjuk, aztán Noé hollót, majd galambot is küld többször, addig, míg nem vissza nem, már nem tér vissza a galamb. És akkor tudta Noé, most már partra szállhatunk, most már kijöhetünk. Aztán azt olvassuk még a 8. fejezet végén, hogy Noé, amint kiért és kijöhetett a bárkából, ugye hosszas idő után öröm és hála volt az ő szívében. És azzal kezdte, hogy oltárt épített az Úrnak. Szeretnék itt egy kicsit megállni. És úgy elgondolkodtam azon, hogy annyi idő után, annyi bezártság után, milyen öröm és milyen hála lehetett Noé szívében, hogy Isten megoltalmazott, Isten velünk volt, bár zúgott a vihar körülöttünk, de mi oltalmába lehettünk, mert ő az ő oltalmába zárt bennünket. És ezt az örömöt, ezt a hálát ki akarta fejezni Isten felé. És hálaoltárt épített. Hiszen volt honnan, mert a tiszta állatokból hetet-hetet kellett bevinnie. És úgy olvassuk tovább az igében, ami megragadott és megfogott, hogy oltárt épített Noé, és az Úr megérezte azt a kedves illatot. Megfogalmazódott és feltevődött bennem a kérdés. tudok-e én ilyen hálaoltárt építeni? Tudok-e ilyen oltárt építeni az Úrnak? És ez az oltár annyira tud kedves lenni az Istennek, hogy az a kedves illat, mindaz, amivel megpakoltam az én oltáromat, fölszálljon az én mennyei atyámhoz. Lehet, hogy csak pakolom és teszem az oltárra a különböző dolgokat, de az nem száll fel az Istenhez kedves illatként. És úgy gondolom, hogy Noé nem egyedül tette ezt. Noénak olyan öröm és hála volt a szívében, hogy maga köré tudta gyűjteni a családot, és családjával együtt hálaoltárt építettek az Úrnak. Tudom-e az én örömömmel, az én odaadásommal Krisztus iránt, az én családomat odavonzani az oltár körül, az oltár köré, hogy együtt építsünk hálaoltárt az Úrnak, aki menedékünk volt ennyi időn keresztül, aki a mi mennvárunk volt. És milyen illat az, amelyik felszáll az én oltáromról? Milyen illat száll fel a család oltáráról? Én, mint édesapja, aki ott vagyok. Én, mint aki a gyülekezetben elő kell járjak. Milyen illat száll fel a gyülekezetből? Engem megvizsgált az Úr, és számon kért. Milyen az az illat, amely az én oltáromról fel tud szállni az Isten elé? Kedvese az? Úgy szinte elképzelt, amikor az Isten úgy belélegezte azt az illatot, és megérezte, hogy ez az ember hálás azért, amiért megmentettem. De miért kellett hálálkodjon? Mi történt? Hát az történt, hogy az emberiség ugye megsokasodott, és ugye ez a teremtésnek egyik áldása volt. De sajnos ez az ember ezt átokká fordította. És azt olvasok a példabeszédek könyvében, a 29. fejezetben, sok ott a bűn, ahol sok a bűnös. Az emberek sokasodtak, igen, de a vétek is nőtt ezzel együtt. A bűn is nőtt ezzel együtt. És Isten haragja felgerjedt, és azt mondta, hogy csak Noé az, aki egyedül igaz az ő nemzetében, és többieket mind elpusztítom. Írtsuk ki, írtsam ki. És Isten megátkozta a földet. Nem az embert átkozta meg, a földet is elpusztította. És ez az ember, aki megmenekült egy ilyen tetemes pusztulás után, tudott ilyen hálaoltárt építeni az Úrnak. Aztán ugye a katasztrófából, a lesújtásból jött az újjáteremtés, az újrakezdés, és megérkeztünk a mai témánkhoz, ugye újrakezdés az emberrel és a világgal. Volt egy kezdet Ádámnál és Évánál, amikor Isten megteremtette Ádámot, majd Évát. És van egy újrakezdés, amikor Noéval újrakezdte ezt az egészet. Amikor szövetségre lépett Noéval és a világgal. És egy néhány dolog, amely megfogalmazódott bennem a felolvasott igéből, hogy a szövetségnek voltak velejárói. A szövetség velejárói, az első dolog, amely megfogalmazódott bennem, az áldás. Úgy olvassuk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Az egyszerű fordításban úgy olvassuk, hogy legyetek termékenyek. Amikor Isten áldása az emberre száll, akkor az minden területre, az élet minden területére, amivel foglalkozik az ember, az kihat. Az kihatással van. És én úgy gondolom, hogy amikor Isten áldása nyugszik egy emberen, akkor az a fizikai életben is megnyilvánul. Akkor termékeny. Akkor maximumot tudja hozni az Úrért. Akkor szorgalmas az ő munkahelyén. Akkor odaadóan és becsületesen végzi az ő munkáját, az ő feladatát. Mindazzal, amivel Isten megbízta. De ugyanakkor a lelki életben is, akin az Isten áldása nyugszik, az termékeny. Az nem csupán levelet hoz, hanem gyümölcsöt is terem. Ízletes gyümölcsöt, amely látható lesz mások számára, amely fogyasztható lesz mások számára, amit az Isten segítségével, az Isten áldásán keresztül másokkal is meg tud osztani. Légy termékeny. Légy áldás mások számára. Légy áldás a környezeted számára. Aki szövetségre lép az Istennel, az áldás tud lenni mások számára. Az termékeny tud lenni mások számára, mások javára. Aztán egy másik gondolat, amely megfogalmazódott, a szövetség velejárója, felelősség és az engedelmesség. Úgy olvassuk a második versben, féljen és rettegjen tőletek minden földi állat, és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval, és a tenger minden halával együtt, minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindazt épp úgy, mint a zöld növényt. Láthatjuk a hasonlóságot, ugye a kezdetben, azt olvassuk az 1 Mózes 27-28-ban, ugye Ádámnál, hogy hajtsátok uralmatok alá. Tehát hajtsd maga uralmatok alá minden állatot, minden földi csúszómászó és vízi állatot. Uralkodj rajta. Ugyanezt látjuk Noénál is. Egy felelősség, egy tekintéllyel bízza meg. Féljen és rettegjen tőled. Nem az ember, nem a te embertársad, hanem az állatok. Hajtsátok a ti uralmatok alá. Aztán tovább folytatva párhuzamban a kezdetben annyit mondott Isten Ádámnak és Évának, azzal ruházza föl, hogy amellett, hogy az állatok fölött uralkodjon, eledelül hadd szolgáljon számára minden maghozó növény, és minden olyan fa, amely maghozó gyümölcse van. Míg Noénál már azt mondja, és úgy olvassuk, hogy legyen a ti eledeletek, és fogyasszátok az állatokat is. Az ember szereti, hogyha felelős pozícióban van. A felelősséget nem szereti, de a felelős pozíciót szereti. Aztán itt tovább folytatja az ige, az engedelmesség. Mindezek után azt olvasjuk, de ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt. Bizony számon kérem a bennetek éltető vért. Nem csak felelősséget bíz rá, a felelősség mellé engedelmesség is járul. Engedelmességet is kíván az Úr Noétól. És olyan sokszor mi emberek a felelősséget kerülnénk, a felelős pozíciót elfogadjuk, az engedelmességet úgy gondoljuk, hogy nekünk engedelmeskedjenek, az úgy nekünk jó, aztán a számon kérés pedig arról ne is beszéljenek. Az ember szereti azt, ha felelős, de már engedelmeskedni olyannyira nem. Hát még a számon kérés. De Noét felelősséggel bízza meg Isten. És hogyha valaki felelősséggel, ha Isten valakit felelősséggel bíz meg, attól engedelmességet is kíván. Miért? Hogy majd számon kérhető legyen. Hogy számon kérhető legyen elsősorban Istentől, mindazzal a feladattal, amire megbízta, mindazzal a szolgálattal, amit tőle kapott. Hogy majd elszámoljon. Számot kell adnunk egy nap mindazzal, amire Isten felhatalmazott bennünket. Aztán a harmadik dolog, a szövetség jele a szivárvány. Isten ezt a szövetséget egy jellel koronázta meg. Ugye a szivárvány az, amikor a levegőben, ezt mindannyian tudjuk talán, a levegőben levő vízcseppeket, amikor a napnak a sugarai alacsonyan úgy megtörik, és úgy a fehér fény szétbomlik az esőcseppeken, és sziporkázó színbe törez ki. És gyönyörű látvány ez, ahogy az Isten megteremtette és alkotta a szivárványt. Ezt csak ő tehette meg. Emberek próbálják utánozni, és próbálhatják különböző tudományos módon utánozni, hogy ilyen színeket talán ők is elérjenek fénymegtöréssel, de nem ezt szeretném taglalni. Mikor tűnt fel ez a szivárvány? A Szentírás nem taglalja, hogy azelőtt lett volna a szivárvány, vagy nem. De Isten ezt jelül adta akkor az embernek. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Ez lesz a jele a szövetségnek. Isten ezzel azt bizonyította, hogy többé nem pusztítja el özönvíz által a földet. Egy jelt ad számukra. A Bibliában többször is olvasunk arról, hogy Isten jelt adott. Jelt adott az ő népének is. Amikor a pusztában ugye vándoroltak, felhőoszlopban előttük ment, aztán éjszaka tűzoszlopban. Azért, mert érzékeltetni akarta velük, hogy veletek vagyok, előttetek megyek. Lásd, én itt vagyok, én megoltalmazlak, az én oltalmam alatt vagytok. És most újból egy ilyen jelet adott Isten a Noénak és a világnak. Többé nem pusztítom el özönvíz által a földet. Ne félj, én itt vagyok, Kezemben tartom a dolgokat. Uralmam alatt vannak a dolgok, és semmi baj nem történhet az én uralmam alatt. Aztán tovább menve az igében, Isten nem csak akkor kötött szövetséget Noéval, hanem különböző szövetségeket olvashatunk a Bibliában, amiket kötött. De van egy szövetség, amit az emberiséggel kötött, amit minden emberrel megkötött, aki kész elfogadni ezt a szövetséget. Ugye közismert igevers a János 3.16, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő lejött a földre, bűnné lett érettünk, meghalt azért, hogy mi éljünk. Az ő drága vére kifolyt, amely megtisztít bennünket. Az özönvíz megtisztította a földet. Minden újjá lett, minden tiszta lett a földön. Testvéreim, a föld az, ami a száraz, kietlen, sivár, bűnös életünk. És jött Jézus, aki a szövetség szerzője, aki az ő drága vérével ezt a kietlen, száraz és bűnös szívet feláztatta, és megváltott az ő drága vére árán. Ezt hallottuk a délelőtt is. Tégy vallást erről a Jézus Krisztusról, aki a bűnöket megbocsátja, akinél van kegyelem, akinél van újrakezdés, de akit a Jézus vére megtisztított, arra áldását is adja. Aki elfogadja ezt a szövetséget, az áldásban részesül. És más helyeken is olvasuk a Bibliában, Isten, amikor szövetségre lépett Ábrahámmal, akkor ő áldást is adott számára. Isten, amikor szövetségre lép velem és velünk, akkor ő kiterjeszti az ő áldását egész életünkre, és mindenre azzal kapcsolatban, amit teszünk. Egy kedves kis ének gyermekének azt mondja, áldott vagyok otthon és a munkahelyemen. Áldott az, amire a kezem ráteszem. Áldásban élek, ez az én osztályrészem. Ő egy ilyen osztályrész szerzett számomra, és mindazok számára, akik hajlandók erre a szövetségre lépni vele. Aztán a szövetség, ez a szövetség, aki Krisztussal szövetségre lép, felelősségre kötelez. Noénak is volt egy felelőssége. De számunkra is, nekem is van egy felelősségem. Azt olvassuk egyik helyt, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet. Ha megismertem ezt az igazságot, ha Krisztus újjá tette szívemet, ha Krisztus megmosta az ő drága vérével, akkor felelősséggel tartozok az én embertársaimért. Felelősséggel tartozom mindazokért, akik körülöttem élnek, az én környezetemben élnek. Nem lehetek érdektelen. Felelősséggel tartozom. Felelősség teljesen kell élnem, mert Isten már itt rám bízta az embereket, az én embertársaimat. És ez engedelmességet is kíván részemről, hogy engedelmességben, hogy hűségben, mindvégig kitartva végezem ezt a feladatot. És ugye ennek a szövetségnek is volt jele, az ő drága vére. Sok egyéb szövetségnek volt jele, de ez a legnagyobb, és ez a legdrágább, az ő drága, kifolyt vére, amely minden bűntől megtisztít. De kell, hogy beszéljünk, és kell, hogy beszéljek arról is, hogy mindazok, akik az Isten kegyelmét megtapasztalták, és szövetségre léptek vele, az ember mégis vétkezett. És ez alól az igaznak mondott Noé sem volt kivétel. Úgy tűnik az elején, hogy minden nagyon szépen indul, és szépen is indult. Engedelmes volt, hittel Istenre bízta magát, megépítette a bárkát, és mindent úgy tett, amit Isten kívánt tőle. És a rész végén ugye olvassuk, amikor Noé, aki földműveléssel foglalkozott, szőlőt ültetett. Úgy elképzeltem magamban, a kietlen föld, ráhárul ez a felelősség, hogy újból megművelje, hogy elkezdje mindenféle dolgokkal benépesíteni, és Noé szőlőt ültet. Gondolom, rendezte, öntözgette, metszette, kapálta. Az akkori időben, ahogy ő azt tudta tenni, amilyen lehetőségei, amilyen szerszámai voltak. És gondolom, hogy növekedett ez a szőlő, várta, hogy megkóstolja. És ahelyett, hogy ez az éltető, finom, friss gyümölcs, ízletes gyümölcs megette volna, ahelyett megitta. Egy ártatlannak tűnő dolog, amit elültetek a szívemben. Egy ártatlannak tűnő dolog, amit elültetek, amit nevelgetek, amit öntözgetek, amit plántálgatok a szívemben. És amikor úgy gondolom, hogy learadhatnám a gyümölcsét, és élvezhetném annak a gyümölcsét, annak az áldását, akkor egy óvatlan pillanatban megmérgez. És Noéval is ez történt, amikor elmúlt minden, elmúlt a vihar, talán megfeledkezett arról az oltárról is, amit készített az Úrnak, tehát múlt az idő, megrészegedik. Bűnt követel, csúnyán lerészegedik, mesztelenre vetkezik az ő sátrában. Annyira önkívületi állapotban lehetett és volt, hogy nem tudott magáról, mit is tesz az az ember, mit követel. És Hám ugye, aki bement és meglátta az ő mezítelenségében, elment, aztán kiment a sátorból, és majd elúságolja testvéreinek. Testvérei, akik kapcsoltak és bementek, ráterítettek egy leplet. De mikor Noé kijózanodik, és felocsud ebből az állapotból, amikor észrevesz, hogy mit is tett, észbe kap. És érdekes módon megátkozza nem Hámot, hanem Kánoánt, az ő utódját, az ő unokáját. Amikor elültetek valamit az én szívembe, akkor nagyon jól vigyázzak, mi lesz annak a végkifejlete. Lehet, hogy talán elsőre úgy tűnik, hogy ártatlan dolog. Lehet, hogy úgy tűnik, ebből semmi gond nem származhat. Úgy gondolom, hogy majd én tudom azt nevelgetni. Úgy gondolom, hogy tudom én azt plántálgatni. És megfeledkezek az Istenről, aki az életet adta, aki a növekedést adja. És amikor elültetek valamit, és nem kapok észbe, nem figyelek rá, egy óvatlan pillanatban ez megmérgezhet. És amikor felúcsodok, amikor észbe kapok, akkor látom, hogy a bűn volt az, ami megmérgezett, ami letaglózott teljesen. Mi az, amit elültetek, testvéreim? Áldás, vagy átok fog származni belőle? Úgy gondolom, hogy Noé nem is sejtette, milyen tragédia lesz majd ebből. Nem a szőlőültetés ellen vagyok, nem a különféle gyümölcsültetés ellen vagyok, testvéreim, hanem az ellen, hogy vigyázzunk és vigyázzak elsősorban magamnak, mi az, ami az én szívem talaján növekedni kezd. Áldás lesz az az én környezetemnek, áldás lesz az én családomnak, az én utódaimnak, áldás származik-e a gyülekezetemnek belőle, áldás lesz az a következő nemzedéknek, vagy csúnya átok. De van egy jó hír, hiszen a ma délutánon is. Van lehetőség az újrakezdésre. Van kegyelem számunkra, akik talán elindultunk Istennel, akik szövetségre léptünk Istennel, és mégis elbuktunk. Valahol elvéreztünk, valahol az ördög letaglózott bennünket. Mert ő olyan ügyesen tudja forgatni a dolgokat, és annyira ügyesen a szívünkhöz tud férkőzni és odalopózni, talán amikor a minden a legnagyobb rendben megy, amikor minden olyan úgy a szálán megy a dolgoknak, akkor szúr be valamit. Olyan érdekes, testvéreim, amit az igében is láthattunk, A kezdetben Ádám és Éva ugye azt mondja Isten számukra az egymózes, az első Mózes első rész könyvében azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy a kert egyetlen fájáról nem ehetsz. A kert egyetlen fájáról nem ehetsz. És erre jön az ördög, és azt mondja, valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz? Kérdője? Isten kijelentette, hogy nem ehetsz. De az ördög oda bigyezt egy kérdőjelt, egy szót megváltoztat, a nem helyet sem, és már mindjárt teljesen más az értelme. Csak egy kis dolgot kimoccant a mi életünkbe, az én életembe, és mindjárt észreveszem azt, hogy vakvágányra vagyok, ha észreveszem. Lehet, hogy már késő, amikor felocsudok, amikor kiózanodok abból a mámoros, bűnös helyzetből. De Isten lehetőséget kínál számunkra. Van lehetőség az újrakezdésre. Látom ezt a fehér lapot kivetítve, nekem is az az ének jutott eszembe, amint készülődtem. Szilágyi Endre testvér énekelte, ó évestéjén minden nap új lapot kezdhetünk, újat ír Isten rá újra. Van lehetőség, hogy megújítsuk a mi szövetségünket Istennel. Az ő drága vére elégséges ahhoz, hogy újat kezdjek. Nem kell a bűnben maradjak, nem kell a bűnmocsarában tépelődnöm, hanem újat kezdhetek, mert az ő szövetsége az ma is áll. A kegyelem az újrakezdés lehetősége ma is áll. Újat akarok kezdeni? Áldás akarok lenni az én környezetem számára? Áldás akarok lenni majd a jövő nemzedék számára? Akkor itt az ideje, hogy ma újat kezdjek. Hogy ma újra elhatározzam. Istenem, látod az én bűnös életemet? Te törd össze mindazt, amit ott dédelgetek az én szívemben. Mert ebből nem áldás lesz az én testvéreim számára. Ebből nem áldás lesz a családom számára. Ebből átok lesz. Uram, te törd össze. És Isten erre akar felhívni az újrakezdésre. Hogy kezdjek újat. Gyújtsam meg az én szövetségemet az Úrra. Mert ő újat akar ráírni. Ő áldást akar hagyni az én utódom számára. Ő áldást akar hagyni gyülekezetünk számára. Nem akarja, hogy abban maradjak. Van kegyelem. Van lehetőség, hogy újból újra kezdjem. Ma még van. Ma még lehet. Megragadom. Megragadjuk, kedves testvéreim, hogy újat kezdjünk. Én szeretném ezt megragadni, és engem Isten lelke megítélt. Szeretnék újat kezdeni. Mindaz, ami az én szívem talaján ott van, amiből nem áldás lesz az én népem számára, a gyülekezet számára. Hadd írtsa azt ki onnan. Nehogy átok legyen a következménye. Akarjak újat kezdeni Istennel. Vágyjak újat kezdeni Istennel. Az elején említettem, lehetőség kell nyíljon arra, hogy valamit újra kezdjek. Isten lehetőséget nyújt számunkra, még ma, az újrakezdéshez. Ragadjuk meg ezt, testvéreim. Amen.
Hála tölti szívünket, mennyei atyánk, ez egész napért, amelyre megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk, köszönjük, hogy üzeneted, szavad volt hozzánk. Köszönjük, hogy újat lehet kezdeni veled. Segíts erre mindannyiunkat. Kegyelmedből. Amen.